hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok, folytatjuk műsorunkat. Hétfő délután átadták a 3-as metró Deák Ferenc téri és Ferenciek terei felújított állomásait is. Márciusra várható, hogy a nyugati pályaudvar és az Arany János utcai megállókat is használhatják majd az utasok, és akkortól a teljes vonalon jár majd a metró. Csak május végére lesz elérhető valamennyi állomás. Bíró Endrét, a Metróért Egyesület elnökét Nagy Károly kérdezte arról, hogy a most átadott új állomások milyen dizájnelemeket őriztek meg, illetve arról is, hogy 6 év alatt milyen minőségben sikerült felújítani a 3-as metró vonalát.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Kérjük, fejezzék be a beszállást. Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
This train is ready to depart. Please stand clear of the closing doors.
Hétfő délutántól a Deák Ferenc tér és a Ferenciek tere állomások is elérhetők már a 3-as metróval, és előzetesen is tudni lehetett már, hogy egy kicsit más koncepcióval épülnek újra ezek az állomások, mint korábban. Például fogalmazok úgy, hogy retro stílusban meghagyják azokat az ismertető jegyeket, amelyek jellemzők voltak korábban is évtizedekig ezekre az állomásokra. Például a sárga szín megmarad, vagy éppen a kék türkiz, és hát kvázi nem olyan fémes hangulatú, én talán így tudnám megfogalmazni a legjobban ezek az állomások, mint például akár az északi állomásokra jellemző ez. Ön hogy látja, mennyire sikerültek jól, vagy mennyire törekedtek arra a felújítás során, hogy tényleg egy kicsit egyediebbek legyenek a belvárosi állomások?
Az előkészítési munkák során, vagy tervezési munkák során az Egyesületünk is próbálta azt az álláspontját képviselni, hogy ne kövessük el ugyanazt a hibát, ami a 2-es metró felújításánál sajnos megtörtént, hogy az állomások egy kifejezetten egyen formátumot kaptak, vagy egyen dizájnt kaptak. Ráadásul én azt gondolom, hogy néhány londoni metróállomásra is hajad ez a formavilág, nem tartottuk szerencsésnek. Próbáltunk ragaszkodni ahhoz, hogy minden állomás őrizze meg az egyedi arculatát, és én azt gondolom, hogy ez helyel közel sikerült is. Én hagyj említsem meg jó példaként a Deák téri állomást, amely visszakapta azokat a fali csempéket, amelyeket Lisszabon városától kaptunk ajándékba, és én azt hiszem, hogy ez egy mindenképpen megőrizendő látványeleme volt a Deák térnek. Nagyon szomorú lett volna, hogyha ez a kukába kerül. Úgyhogy én igazából nem tudom ezt kritizálni. Annyit azért én is hozzátennék, hogy látszik az már átadott állomásokon, hogy talán a kivitelezés során próbálták a dizájn szempontjából olcsóbb megoldásokat keresni, de ezek sokszor, és szerintem még ha vitatható is, de ugyanakkor azért egy egyedi arculatot adtak az állomásoknak, és sokaknak például, nem tudom én, a Ferenc körútnak a Kájvegolszra utaló mennyezete tetszik, bejön, aztán van, aki természetesen ezt kritizálja.
A Ferenc körút, ez a mostani Korvin negyed állomás, ugye?
Bocsánat, így van, igaza van, sokszor még a régi állomások jutnak eszembe.
Mi az, ami egyébként a 3-as metró vonalán várható még? Arra gondolok, hogy a felújítás az hogy folytatódik, mert ugye még jó pár állomás nem elérhető, meg hát lesz még egy szakasz, ahol nem közlekedik a metró egy ideig.
A menetrend a következő. Várhatóan március hónapba kerül átadásra a Arany János utca nyugati pályaudvar. Közlekedhetnek majd a metró szerelvények Újpestig. Csak hát a szépség hibája az lesz ennek az átadásnak, hogy a Nagyvárad tér és a Lehel tér az lezárva maradt. Ott áthaladnak a szerelvények, tehát sem kiszállni, sem beszállni nem lehet. Ott folytatódnak a felújítások. Ez a két állomás lett a legkésőbb munkára átadva, és hát sajnos ennek a két állomásnak az átadása, amivel teljesé válik a vonal, hát az bizony május, reméljük, hogy nem fog átcsúszni júniusra, de én még azt se tartanám kizártnak. Tehát az még egy távolabbi időpont. Márciusban várható, viszont hogy már végig lehet utazni Újpesttől Kispestig a 3-as metróval, és ennek tulajdonképpen a legnagyobb előnye talán az lesz, hogy az északi oldal felől, tehát Újpest felől is elérhető lesz a két nagy átszállópont, a Deák tér, illetve a Kálvin tér.
Hát ráadásul akkor a buszos pótlás is megszűnik a Váci úton, meg a belvárosban, ami gondolom a forgalom szempontjából sem utolsó. Az előzetes, hát most már több éves várakozáshoz képest mennyire sikerült jól ön szerint ez a 3-as metró felújítás? Például az, hogy egyfajta ilyen ferdeliftes megoldás van, az akadálymentesítés véget egy-két állomáson, illetve hát gyakorlatilag most már minden állomás kap majd felvonót. Szóval azért ezek nagy könnyebbséget jelentenek?
Nézzük a pozitívumokat először, és ebből elég sok van. A pálya borzalmas állapotban volt, gyakorlatilag már a baleset veszélyesség határát súrolta, ezt teljesen újraépítették. A tűzvédelmi rendszer egy rendkívül elavult, olyan tűzvédelmi rendszer volt, amelynél félő volt ugye a régi kivonásra került orosz szerelvényeknél, hogy bizony akár egy komolyabb katasztrófához is vezethetnek. A tűzvédelmi rendszer, ami elkészült a szellőző rendszerrel, ez egy komplex berendezés, ma az európai legkorszerűbbek közé tartozik. Az állomásoknak a, mondjuk azt, hogy lepusztult dizájn elemei újjá lettek varázsolva. Most persze ezen lehet vitatkozni, hogy kinek mi tetszik, de én azt gondolom, hogy mindenképpen egy nagy előrelépés. Amit ön említett, az akadálymentesítés, az szintén egy sikertörténet. Én azt hiszem, hogy az egy kifejezetten sikeres dolog. Ezek a mélyállomásokon a Deák tér kivételével, hogy feltelő liftek lesznek a Deák téren, ott egy hagyományos lift lesz, mivel a hagyományos lifteket a mélyállomásokon vagy egyszerűen meg se lehetett volna valósítani, vagy olyan költségek mellett, amelyet biztos, hogy nem vállalt volna senki. Tehát ezek mindenképpen a siker történethez hozzátartoznak. Energiaellátórendszer megújul, remélhetőleg alkalmas lesz, hát ez majd ugye a puding próbálja a megevést, hogy a szerelvényeken féküzembe a visszatáplálás be lehet kapcsolni, és ez energia megtakarításként fog jelentkezni. Nézzük azt, ami nem sikerült, vagy ami nem valósult meg a negatív oldal. A negatív oldalon én két tényezőt tudnék megemlíteni. Az egyik, hogy sajnos a úgynevezett folyamatos vonatbefolyásoló berendezés, ez egy ilyen vasútbiztosító berendezés, ami gyakorlatilag a járművezető helyett viszi a vonatot, a járművezetőnek kontroll feladata van, ez sajnos nem újult meg. Nyilván pénzügyi okokból ez a 80-as években Franciaországból beszerzett berendezés, hát ehelyett ma már a világ sokkal korszerűbbeket alkalmaz. A másik negatívum, amit megemlíthetek, az az időfaktor. Tehát ez a 6 éves felújítás, ez nagyon nagy terhelést jelent az utasoknak, akik minden nap kénytelenek voltak, vagy alternatív útvonalat választani, vagy a metrópótló buszokkal utazni, hát biztos, hogy nem jelentett számukra ez egy nagy örömet. És hozzáteszem azt, hogy a nemzetközi példák ma már azt mutatják, hogy ennél bizony vannak, mondjuk azt, hogy korszerűbb, gyorsabb, jobb megoldások. Hát én láttam külföldön ma olyan példát, hogy gyakorlatilag üzem alatt tudta felújítani egy metróvonalat, tehát magyarul az utasforgalom csak olyan szinten lett leállítva, hogy este 9 óra után, illetve a hétvégeken szünetelt az utasforgalom, és mindig az egy állomás volt lezárva az utasforgalom elől, amelyiket épp átépítették. Hát ez a jövő, ez a korszerű, mi még itt nem tartunk.
Még egy dolog, ami párhuzamosan ugye a 3-as metróvonal felújításával indult el, még emlékeim szerint az északi vonal felújításával együtt, hogy felújított szerelvényeknek nevezik, de inkább ezek új szerelvények, amelyek a 3-asra kerültek, és csak a 3-asra. Amellett, hogy akkor ezek szerint automata vezérlésre ezek nem lesznek alkalmasok a jövőben, ezeknek az alkatrész ellátottsága, szervizelése az orosz-ukrán háború miatt nincs veszélyben?
Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy erre elsősorban a BKV-nak kellene válaszolni. Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy igen, ráadásul egy elég szerencsétlen helyzetben vagyunk, mert 2022. január, hát ha jól emlékszem, 30-án vagy 31-én egy szomorú baleset következtében összetört gyakorlatilag 6 kocsi, és ebből a 6 kocsiból 2 olyan kocsi van, amelyiknek a helyreállítása hát finoman fogalmazva problémás, én azt gondolom, hogy ebből az egyiké szinte lehetetlen, vagy legalábbis nagyon-nagyon nehezen lenne lehetséges. Tehát ez ugye eleve csökkenti a járműállományt magyarul, és igen, amit ön mond, ez egy valós probléma. El kell ismerni azt, hogy a BKV próbálkozott és próbálkozik hazai beszállítókkal, tehát ilyen úgynevezett utángyártott alkatrészekkel. Nem tudom, nem egy szerencsés helyzet ez per pillanat, és ha ezt hozzáveszünk, hogy ezek a járműveknek a minősége az finoman fogalmazva és megkérdőjelezhető, akkor az ön kérdése azt gondolom, hogy teljes mértékben jogos és helytálló.
Bíró Endrét a Metróért Egyesület elnökét hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Sokba került az égbeszökő energiaárak mellett a rezsicsökkentés fenntartása. A pénzügyminisztérium legfrissebb államháztartási jelentéséből kiderült, hogy az államháztartás központi arrendszerének decemberi pénzforgalmi hiánya 1287 milliárd forintot tett ki, így az éves hiány 4753,4 milliárd forint volt 2022-ben. Az államháztartás uniós módszertan szerinti hiánya a GDP 4,9%-a volt, a különleges földgázkészlet felhalmozást is számítva pedig a hiány a GDP 6,1%-át tette ki. Az ING Bank vezető közgazdásza azt mondta, hogy a deficitet jelentősen növelte az uniós források elmaradása. Virovácz Pétert Lakatos László kérdezte.
Megérkeztek a legfrissebb államháztartási adatok 2022-re vonatkozóan. Ugye már láthattunk előzetes számokat. Van-e meglepő ebben az adatsorban?
Összességében azt gondolom, hogy ez a részletes decemberi adat, illetve maga a 2022-re vonatkozó költségvetési teljesítmény nem tartalmaz komolyabb meglepetéseket. A legnagyobb kérdés az volt egyébként, amikor kijött az előzetes hiányszám, ugye az akkor, visszaemlékszünk rá, egy nagyon komoly negatív meglepetést hozott, tehát nagyon komoly deficitet mutatott decemberben a költségvetés. És igazániból ennek próbáltunk meg rájönni akkor a nyitjára, hogy végül is mik azok a tételek, amelyek komolyabban befolyásolhatták ezt a fajta évvégi elcsúszást. Nos, a részletes számokból nagyjából kiderül, hogy itt elsősorban kiadási oldalon volt a probléma, és leginkább egyébként első körben vagy elsősorban a rezsivédelemmel, illetve az energiával, az energiaköltségekkel kapcsolatos dolgok dobták meg a költségvetést, ugyanis nagyon sok olyan vállalat kapott az év végén feltőkésítést, amelyet lényegében érintettek itt most a rezsivédelemben, vagyis továbbra is még mindig bőven piaci árulat értékesítik a szolgáltatásaikat, őket fel kellett tőkésíteni, több száz milliárd forintos tételről beszélünk. Illetve szintén látható még, hogy ez a társaságokkal kapcsolatos állami kiadásoknál igen jelentős növekedés, itt is 5-600 milliárd forintos decemberi növekményről beszélünk, de sajnos még a részletes tájékoztató is, hát hogy mondjam, nagyon homályban hagyja, hogy vajon ez pontosan mit is jelenthet. Hát itt továbbra is vagy a rezsikiadásokkal kapcsolatos történésekre kell gondolni, vagy már az is előfordulhat, hogy a Vodafone ügylet kapcsán valamiféle elhatárolás már megtörtént a költségvetésben, és ez szerepel emögött a tétel mögött, de mondom, ez csak sejtés, sajnos még a részletes államháztartási adat sem tér ki arra, hogy pontosan ezek a kiadási tételek miből jöttek össze.
És egyébként ebben a rezsivédelmi költségcsomagban benne vannak már a kiskereskedőknek jutatott támogatások is, vagy az még ez fölött jön?
Alapvetően ez már mindent tartalmaz, ami 2022-ben kifizetésre került. Ugye, hogyha arról beszélünk, hogy teljesített a költségvetés, akkor itt alapvetően mindig egy pénzforgalmi vagy cashflow szemléletű dologgal állunk szemben, és ténylegesen azt nézzük meg, hogy adott éven belül most ugye a 2022-es évet látjuk, pontosan mi az, ami befolyt az államkasszába, és mi az, ami kikerült az államkasszából. Ebből a szempontból tehát azért olyan kötelezettségvállás, ami majd a jövőt érinti, de mondjuk nem kapcsolódik hozzá pénzmozgás, az itt nem jelenik meg, ellenben minden olyan jellegű kifizetés, amiről határoztak, és már meg is történtek, és ezek ugye a különböző támogatások, feltőkésítések, és egyéb ilyen intézkedések, ami azt a célt szolgálta, hogy hát amennyire lehetséges azért itt a lakosságot, a vállalatok egy részét megóvják ezektől az energiasokkoktól, most ezek mind-mind benne vannak ebben a költségvetésben, és hát többek között ezért is lett ennyivel rosszabb maga a költségvetési mutató, vagy a költségvetési egyenleg, mert hát, hogyha visszaemlékszünk, akkor az eredeti terv az 3130 milliárd forint volt, ehhez képest több mint 4600 milliárd forintos hiánnyal zárta a 2022-es évet a költségvetés.
Itt ezt a számot beszéljük már meg, mert én egy több mint 4753 milliárdos hiányról olvastam. Ez az eltérés, ez miből fakad?
Ugye almát vetünk össze a körtével, nagyon sok esetben így ez a költségvetési számoknál is, ugyanis vannak olyan tételek, amelyeket nem feltétlenül szoktunk első körben belevenni a költségvetésbe. Ugye ez a szám, amit én mondtam, ez a központi költségvetés egyenlegére vonatkozik, tehát lényegében olyan tételek, amelyekről kifejezetten minden körülmények között a költségvetés dönt, ha úgy tetszik, diszkrecionális intézkedésekből fakad. Emellett azonban van két olyan külön tétel, ami befolyásolja még a költségvetést, ez az elkülönített állami pénzalapok egyenlege, illetve a társadalombiztosítási alapoknak az egyenlege. Ugye itt, ha úgy tetszik, azért jellemzően kötelező kiadásokról van leginkább szó, meg bevételekről. Ezeknek az egyenlege még befolyásolja természetesen a teljes költségvetést. Tehát, hogyha nagyon nagyot akarunk beríteni, és tényleg átolcettig mindent szeretnénk belevenni a költségvetésbe, akkor valóban a 4753 milliárd forintról kellene beszélnünk. Ugye ez maga a teljes egyenleg, de általában nagyon sokszor mi itt szakmán belül csak a központi költségvetés egyenlegével szoktunk foglalkozni, ugyanis leginkább, ahol elcsúszás még szokott, ez a TB egyenleg, de azért alapvetően nem nagyon szoktunk ezekkel foglalkozni. Mondom, ez nem olyan döntésekből szokott fakadni, mint mondjuk egy cég felvásárlása vagy feltőkésítés, tehát ebből a szempontból egy kicsikét letisztítottabb képet kapunk, hogyha magát a központi költségvetést vizsgáljuk önmagában.
Na most a bevételek hogy alakultak? Igazából adóbevételből úgy tűnik, hogy volt éppen elég.
Hát akár még örülhetnénk is, hogyha csak megnézzük a főbb számokat, hát brutális kétszemélyű növekedést látunk bevételi oldalon. Lényegében kis túlzással mindegy, hogy milyen tételt nézünk, 10-20-30%-os növekmények ezek az általánosak, de hát nyilván azért emögött két tényező meghúzódik, ami már kevésbé pozitív. Az egyik ugye önmagában az infláció ténye. Egész egyszerűen azért, mert nagyon magasra szöktek az ára, hát innentől kezdve bizony ennek az áfa tartalma is például nagyon komolyan megemelkedett, és innentől kezdve a költségvetésnek a bevétele is automatikusan javulnak. Nem véletlen, hogy az áfa bevételek tehát 2022-ben ennyire kiválóan teljesítettek, mert azt mindenképpen fontos megjegyezni, hogy azért nem csak is kizárólag az infláció játszik ebben szerepet, mert még jobban is nőttek az áfa bevételek 20% környékén, szemben ugye az infláció, amit tudunk, hogy 14,5% lett 2022 egészében.
Ennek mi volt az oka?
Ennek az volt az oka, hogy egészen a fogyasztás is sokkal jobban alakult, leginkább az év első felében, bár már talán egy kicsikét a múlt homályába vézve azért emlékezhetünk rá, hogy a választások előtt azért a költségvetés igen komolyan a zsebébe nyúlt, és nagyon komoly támogatásokat adott a lakosság részére, és ez bizony a lakosság nagy örömmel el is költötte. De ebből fakadt egy nagyon jó első éves gazdasági teljesítmény, nagyon megfeledett a fogyasztás, és hát ezáltal nyilván ez nagyon-nagyon sokat nyomott az áfa bevételen is. Tehát volt az év elején egy nagyon komoly forgalmi növekedés, hát az év második felére pedig kevésbé forgalmi, sokkal inkább értékbeli növekedés maradt, egészen az árak emelkedése miatt. Úgyhogy ezért itt ez mindenképpen egy kicsikét olyan vegyes érzéssel tölti az embert, hogy jó, nagyon nőttek a bevételek, de hát ezért ennek egy része az inflációból fakad.
A különadók, illetve az extra profit adók mennyire volt jelentős, illetve mennyivel dobta meg a bevételeket?
Hát lényegében nagyon nehéz szétszállazni egészen pontosan a számokat, de itt nagyjából 1000 milliárd forintos nagyságrendekről beszélünk. Amikor a különböző szektorokból elkezdjük összeszedegetni azokat